Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok! A pulzus elszáll, a szó megmarad. Ez a Büntetőkör, a Runners World Hungary podcast műsora a Nem azé, aki fut bloggal együttműködve. Simonyi Balázs vagyok, és ma pedig terítéken. Az e-sport. Folytatjuk Bíró Balázzsal, a Magyar E-sport Szövetség, azaz a HUNES elnökével. Az első részben beszélgettünk sztereotípiákról, digitális benszülöttekről, influencerekről, férfi dominanciáról, miért nem sport, vagy éppen sport az e-sport, és még sok minden másról. És aztán majd a második részben beszélgetünk függőségről, gamerházakról, az élsportolók meccsnaptáráról, a kiadók speciális szerepéről, arról, hogy mi fér bele a sporttörvénybe és mi nem, az öttusa jövőjéről.
Mondjuk, ha a lövészetről részről lenne szó, akkor azt mondanám, nyilván az akciójáték az közelebb áll hozzá, abban lehetne gondolkodni, de egyelőre én úgy gondolom, hogy ez egy olyan felvetés, hogy még nem teljesen átgondolt, és szerintem nem is fog megvalósulni.
Az e-sport világos oldaláról és árnyoldaláról, a pedagógiában betöltött vagy betöltendő fontos szerepéről, gamifikációról.
Egyáltalán nem az a célunk, hogy minél több játékost vagy fiatalt e-sportolóvá tegyünk, hanem mi egy olyan jellegű tudatosságot szeretnénk és képviselünk a videójátékosok között, ami egyébként célt ad annak a tevékenységnek, ami egyébként szórakozás vagy egy idő eltöltés.
Arról, hogy hogyan folyik egy nagy e-sport arénában történő összecsapás, hogyan doppingolnak, hogyan csalnak e-sportolók.
Idehaza még ilyen jellegű doppingvizsgálatok nem voltak, viszont a közeljövőben be fogjuk vezetni mi is egyébként a versenyünket, ugyanis a Nemzetközi E-sport Szövetség az együttműködésre lépett a vadával.
Mit csinál egy admin, mit csinál egy játékvezető, mennyire eltérőek kontinensenként a játékkultúrák, és hát természetesen pénzről, szponzorációról és versenydíjazásról. És itt ajánlom a figyelmetekbe a Runners World téli számát. Élet az elit életen túl. Kazi Tamás és Pap Kriszta interjú. Egy meghökkentően indul, de annál sikeresebb futó karrier története, Csillag Eszter, aki megnyerte a Mátra Bérc Trailt, és az UTMB CCC futamán negyedik lett. Mi a helyzet a komoly zenével és a futással? A téli számban van sporttáplálkozási melléklet, és az interjúm Alexandr Sorokinnal, aki szeptemberben megdöntötte a 24 órás futás hosszú évtizedek óta fennálló világrekordját. Jó lapozgatást és jó futást hozzá! És most vissza az adásba! Tegyük tehát kezünket a kontrollerre, készítsük a startgombot, ízítsuk az A, B, X, Y, kör, háromszög, négyzet és egyéb gombokat, mert indulunk! A célkeresztben az e-sport, a büntetőkörben pedig Bíró Balázs, a Magyar E-sport Szövetség, avagy a HUNES elnöke. Második rész.
Egy sztereotípiára, amit én adnék hozzá, térnék vissza, ami talán nem is sztereotípia, hanem inkább közhely, és a közhelynek mindig van valami igazságmagjuk. És itt ez még egy kapcsolódási pont talán oda, hogy az e-sport miért hasonlíthat a valódi sporthoz, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy valódi sport, akkor ahhoz a sporthoz, amit hagyományosnak nevezünk, hogy ugye az e-sportról szokták mondani, hogy ez tönkretesz, kifacsar, az már nem egészséges, hogy azért itt is rengeteget kell ülni, nézni, te is mondtad, hogy romlik a szem, nyilván befolyásolja az alvási ciklust, hogyha valaki, tudod, mint a kaszinókban nincs ablak, de nem érzed az időt, nem tudod, hogy világosan vagy sötét, ülsz egy szobában, játszol egész nap, nézed a képernyőt. Nyilván a sokaknál a játék az egyben munka is, persze ez egy szerencsés dolog, hogy a szórakozásod a munkád. Mi a helyzet azzal, hogy egyrészt erodálja a testet, megterheli mentálisan az embert, és hol van itt az a sztereotípia, hogy függőséget okoz a sok játék?
Alapvetően ugye a függőség oldaláról közelítjük, akkor ugye ez is inkább lelki alkattól függ szerintem, hogy milyen formában, bár én sem vagyok pszichológus, meg nem ilyen szempontból nem vagyok. Nagyon sok pszichológusra beszéltem erről már, és találkoztam jó pár olyan példával. Alapvetően ugye, ahogy mondtam, tudatos játékosok az e-sportolók, úgyhogy tényleg az e-sportolókról vannak, és nem a videójátékosokra, akik időkeretek közé szorítják ilyen szempontból a tevékenységüket. Tehát van ugye ez a játékmechanikai felkészülés, taktikai felkészülés, és a professzionális szinten nyilván a fizikai mozgásra is kiegészülve, de hogy ezt ugye, ha foglalkozásszerűen űzöd, akkor ugyanúgy van egy napi rended, egy olyan jellegű működésed, ami keretek közé szorít. Ezáltal nyilván elejét tudod venni annak, hogy egy végtelen játék folyam legyen az életed, de nyilván vannak olyan időszakai, amikor készülnek versenyekre, amikor sokkal több játékmechanikai felkészülés van, de ezek is tudatos időszakok, és nem az van, hogy egy játékban elmélyülve konkrétan telnek az idők, telnek az órák, telnek a napok, és semmiféle értelem nincs mögötte, vagy ha így nézzük, nincsen mögötte tudatosság, nem az, hogy addig játszanak, amik lefordulnak a székről.
De élvezet van még benne?
Élvezet is van nyilván, ez onnan indul valahonnan. Tehát
csak kiéget egy idő után, nem? Én szeretek futni, de ott azért minden nap elmenni edzeni, azért nem egy élvezet.
Hát igen, ez ugyanúgy, ahogy az élsportolóknál idővel hát átfordíthatja pontosan egy ilyen kiégés szindrómává.
És ezért hagyják abba?
És ezért hagyják abba. Ez az egyik része, a másik része pedig a egzisztenciális okok sokszor. Tehát,
azt hittem, ebben lehet keresni folyamatosan.
Nem a pénzkeresésre gondolok, hanem leginkább arra, hogy család és a való élettel való találkozása ennek az egész történet, mert ez elég nagy bevonódást igényel a játékosok oldaláról. Itt olyan, hogy családot épít, meg hasonlók, ez nehezen fér bele a világba.
Az, hogy mondjuk ilyen gamer házakban laknak?
Az egyik része az, hogy a professzionális csapatok esetében ugye egyre több olyan kvázi ilyen, mint egy edzőtábor lenne.
Egy kommuna? Tehát hát, külön szoba, de egy közös nappal, és mindenki a saját szobában játszik?
Igen, hogyha nézel az interneten, van nagyon sok ilyen videó, ami mutat ilyen professzionális csapatoknak a működését. Ugye ezeket egy időben nagyon transzerű, hogy ezeket összeköltöztették, ezeket a játékosokat. Most már leginkább csak a versenyidőszakokban, vagy azokra való felkészülés esetében ilyen bootcamp jelleggel, edzőtábor jelleggel csinálják, mert pontosan az a fajta egy összezártság, vagy hosszú távú összeköltözés, az nem mindig volt hatékony, de hogy igen, ilyen formában együtt élnek, együtt étkeznek, együtt gyakorolnak, együtt taktikáznak, együtt sportolnak, szóval ez a része, ez egyik oldalon egy ilyen csapatkohéziót is épít, másik oldalon meg nyilván a felkészülésnek a része. Szóval pont visszatérve tehát erre, hogy ez azért nem tud úgy függővé tenni, mert ez egy kontrollált tevékenység. És hát nyilván ez a kiégés, vagy a pályák elhagyása, az nem feltétlenül azzal jár, hogy akkor holnaptól leteszem az egeret, és akkor többet nem találkozok e-sporttal.
Tényleg ők szó szerint pálya elhagyó.
Hát igen, pálya elhagyók lehetnek, igen, egy nagyon, nagyon egyszerű szóviccel, de visszatérve
a... De bocs, egyébként mekkora időt fog át egy ilyen játékos karrier?
Hát ilyen 20 éves korban már ez előfordul, hogy sokan abban vagyok. Például a magyar játékos Vizi Csacsi, aki nagyon népszerű és ismert League of Legends játékos, és 20 éves kora, hát ilyen 25 vagy 26 évesen hagyta abba a játékot. Nyilván ő mondjuk a tínédzser kora végétől kezdve az elég masszívan, meg elég magas szinten űzte ezt, és azért a professzionális szinten ugye nagyon rengeteg utazással jár ez a különböző tornák. Igen, hát különböző tornák.
Ja, mert ott a stadionokban
a stadionokban, azokra, az is megterhelő tud lenni.
a Counter-Strike játékosoknál kifejezetten sűrű a meccsnaptár, tehát ott lényegében az egész bolygót körbe utazzák egy szezonban, nagyon sok helyen vannak versenyek, Észak-Amerikától egészen távol-keletig, Ausztráliáig, tehát hogy nagyon-nagyon sok helyen vannak a Földön ilyen nagy globális versenyek, és az nagyon-nagyon megterhelő, de ilyen nagyon sok élménybe számolt láthatunk, vagy visszajelzést láthatunk a játékosokra, hogy a túl sűrű szezon miatt azért ez tényleg az a kiégés szindróma az elő tud jönni.
Most szeretnék sokat beszélni, ez konkrétan, hogy hogy játszanak meg, milyen érdekességei vannak a játéknak, de hogy azt a szállat varjuk már el, légy szíves, hogy ti nem vagytok akkor sportági szövetség, mert én azt gondoltam, hogy azok vagytok, és gyakorlatilag ez egy olyan sport számomra, ami a legkevesebb mondjuk állami támogatást igényelni, mert lehet, hogy ez egy önfenntartó, mert a játékosok meg tudják venni a hardvereket, perifériákat, könnyebb szponzort szerezni, ez egy annyira külön világ, annyira kisebb az eszközigény, legalábbis én így látom, mint mondjuk, ha nem tudom én atléta lennél, és stadion kéne, meg futópálya, meg minden. Ez az én nem, de nyilván most már mosolyogsz, úgyhogy akkor megcáfolod mindjárt. Szóval, hogy ha nem vagytok sportági szakszolgálat, szóval, akkor nem is kell kilincselnetek politikusoknál, nem kell, nem tudom én, elnökségbe jó kapcsolatokkal rendelkező embereket beültetni. Tehát hogy működik?
Nézd, az, hogy sportág, és innen kezdeném inkább ezt a sportági vonalat, alapvetően, hogy a hagyományos sporttól, az elektronikus sport, az abban is különbözik, nem csak abban, hogy kevesebb fizikai mozgás, mivel egyébként legtöbb kritika ér, de ez nem feltétlenül igaz, de majd el fogom mondani, mert van egy olyan águnk, ahol ugyanolyan izzasztó és ugyanolyan fizikai mozgással jár, mint egyébként a hagyományos sport, ez a digitális sport, vagy a VR sport területe, ahol már egész testes mozgás zajlik. Na de visszatérve, olyan szereplői vannak az e-sportok a szisztémának, ami a sportvilágban nincsen. Tehát van egy olyan szereplő, a kiadó, a publishers, igen, akik ugye a szellemi jogait tulajdonolják a játékoknak. Abi egyébként a sportvilágban ilyen szereplő nincsen a sport ökoszisztémában. Uh-huh. Vagyis
mert a szabad ilyen, forrású a box vagy a
igen,
nem tudom én.
Igen, tehát hogy nincsen egy jogtulajdonos a futballnak. Ezért ilyen szempontból sokkal bonyolultabb a helyzet, mint a hagyományos sportban. Ezért sem értelmezhető teljességében egyébként a sportjogi keretek között. És inkább így fogalmaznék, mint azt mondanám, hogy a magyar sporttörvény, hanem azok a sportjogi keretek, amiben ezzel nem tud mit kezdeni a kiadóba. Tehát én a versenyszervezőként, vagy a szövetségként, vagy bármilyen versenyszervezőként, én nem tudok úgy e-sport versenyt szervezni, hogy a kiadóval nincsen dílem. Nincsen rá licenszem. Ha ilyen nincs, akkor nincsen e-sport.
De mert azzal, hogy mondjuk te megveszed a játékot, nem szerzel jogot arra, hogy te azt játszad. Most azt tök mindenki.
Nem, azon felül külön versenyszervezési licenszeket kell. Tehát ha te akarsz csinálni Magyarországon egy FIFA versenyt, akkor neked az Electronic Arts-a meg kell egyezned azzal vonatkozóan, hogy te itt egy versenyt csinálsz. Ha a League of Legends, és nagyon sok kiadó.
De ez azért furcsa, mert mit tudom én, hogyha én szeretnék rendezni egy csocsóverseny, akkor nekem nem kell megállapodnom a csocsóasztal készítőjével, hogy én versenyt szervezzek, hanem megveszek 10 csocsóasztalt, az már a én tulajdonom, kirakom, játsszuk a csocsót.
Jó, de itt ha megnézed, azért más a viszonyulás. Igazából az ő szellemi terméke a maga a felület is, amin egyébként zajlik a verseny, tehát az ő szerverei adott esetben, az ő játékának azok a jogvédett képei, azok egyébként, amin keresztül te közvetített, tehát kereskedelmi, ha te kereskedelmi jogot akarsz arra, hogy a közvetítésben, nem tudom, egy szponzort feltüntés, azért ahhoz kell neked az a licensz. Tehát anélkül te nem tudsz például szponzorral leszerződni, vagy nem tudsz olyan támogatót találni a versenyedhez. Lehet ezt nyilván az amatőr versenyek, mondjuk egy, nem tudom, van egy gamer bár, aki szervez egy FIFA versenyt, nem feltétlenül megy oda az EA-vel, az Electronic Arts, a svájci divízióval, a kompetitív divízióval tárgyalni arra, hogy akkor én akarok egy helyi kihívásos versenyt, nem tudom, egy sör szintjén, vagy nem tudom, valami olyan megoldással, ami ott a helyben működik, de itt egy országos versenyről beszélünk, vagy egy nemzetközi versenyről, ott ezeknek feltételei. Tehát nem tudsz, tehát a pénzdíjazásos versenyt nem tudsz csinálni, nem tudsz szponzort szerezni, hogyha nincsen ott meg ez a licenszert. Úgyhogy ez egy fontos.
De hogyha ilyen az e-sportnak az ökoszisztémája, akkor nem pont adódna, hogy ne nevezzétek magatokat sportnak, hogyha van egy harmadik szereplő, ami sehova nem illeszthető be a hagyományos sportok keretrendszerét tekintve, akkor tényleg egy külön világ.
Mi azt gondoljuk egyébként, hogy erre önálló szabályozás kell. Olyan szabályozás kell, ami egyébként meríthet nyilván a sportjogi szabályozásból. Lehetnek olyan minták, amiket onnan vesz át. Viszont mivel a szereplők mások, mivel van egy fordított helyzet, mint a sportban, ahol a sport próbál a piac felé menni, itt a piac szabályozza valamilyen szinten, mert az a piaci alapon működnek a publisherek, ő kiadja a játékot, ő abban, hogyha bármit megváltoztat, az én alapjátékszabályaimat, meg a közösségi működési szabályokat felül tudja írni.
Kinek van nagyobb szüksége a másikra? A fejlesztőkkel, kiadónak, a játékosokra, vagy fordítva?
Hát ez egy szimbiózis, azt gondolom, ilyen formában, tehát ez egy olyan egymás mellett, és mindenkire hatással van. Tehát mi azokat a közösségeket szervezzük, akik egyébként ezeken a játékokon, vagy ezek a kiadóknak a játékain versenyszinten szeretnének szerepelni, vagy egyáltalán itt lokálisan ebben szeretnének érvényesülni. Hmm. Tehát ilyen szempontból egymásra utaltság van. Nyilván a kiadónak ilyen szempontból azért, mert nála vannak a jó, elég komoly vétója van egy ilyen szerepbe, de azt gondolom, hogy a jövőre nézve a globális szinten is, meg lokális szinten, itt akár régió szinten, itt a vények szintjén is, ami egy fontos lezárandó vagy keretbe foglalandó terület, ez az, hogy a kiadók és ezeknek a szövetségeknek a viszonya rendeződjön olyan formában, hogy legyenek erre olyan standardnek, mert akár is nézzük, azért az elmúlt 10 évben mondjuk, azért eléggé vadnyugati állapotok voltak minden téren itt az e-sportban. Szabályozatlanság, nem egységes szabályok vannak, tehát például ha Európában is ahány állam szinte annyiféle szabályozás, versenyszervezési struktúra. Szóval ezeket azoknak a kontinentális vagy globális szövetségeknek nyilván ez egy nagy kihívás, hogy standardizálja, hogy összemérhetőek legyenek azok a tevékenységek, vagy összemérhetőek legyenek azok a teljesítmények, amik egyébként az egyes játékokban elérhetők. Az kell, hogy hasonló lebonyolítás, hasonló szabályok mentén működjön, hasonló korosztálynak, tehát hogy ebben tényleg összemérhetőek legyenek a nemzetek is. Ez gondolom egy fontos része lesz a nemzetközi.
Ez biztos idővel ez ki fogja magát rúgni.
Másik része pedig a kiadókkal való viszonynak az ilyen jellegű rendezése. Mert hogy más, a kiadónként más-más a szabályozása például egy ilyen verseny. Tehát valahol fölmész egy oldalra, egy online formot kitöltesz, és megkapod egy hétemből, valahol meg nem tudom, ilyen hosszas jogi egyeztetéseken keresztül jutsz el oda, hogy megkapsz egy aláírt dokumentumot, vagy közösen aláírtak egy dokumentumot.
De akkor ezek szerint ez nyilván a sportának a robbanásszerű ütemes fejlődése is fel fogja gyorsítani, vagy ahogy például most, nem tudom, tudod-e, hogy az öttusában szeretnék kiváltani a lovaglást e-sporttal.
Hát hallottam erről, nyilván erről a történetről. Alapvetően...
Mivel fogják ezt kiváltani? Szerintem akkor melyik játékkal?
Hát ez jó kérdés, mert ha mondjuk a lovaglást szeretnénk valamilyen formában, virtuális közegben megtalálni, ezért vannak olyan játékok, amikben lehet lovagolni, vagy vannak olyan játékok, amik egyébként a lovaglást szimulálják, tehát sportszimulációs oldalon, viszont ezek közel sem olyan népszerű, meg populáris játékok, mint egyébként egy League of Legends, vagy egy Counter-Strike, amik egyébként a két nagy cím, ami a hálán viszi ilyen szempontból az egész e-sport ökoszisztémát. Nehéz egyébként arra úgy válaszolni. Mondjuk ha a lövészetről részről lenne szó, akkor azt mondanám, hogy nyilván az akciójáték az közelebb áll hozzá, abban lehetne gondolkodni, de egyelőre én úgy gondolom, hogy ez egy olyan felvetés, hogy még nem teljesen átgondolt, és szerintem nem is fog megvalósulni.
Na, hát ez érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy akkor mi lesz, tényleg kerékpár lesz-e, vagy ül meg a bikán, nem
mi
tudom.
Mi szövetségi oldalról, de szerintem globális szövetség, hogyha erre a párbeszéd indul, valós, hivatalos párbeszéd, akkor nyilván partnerek leszünk benne, mert sajnos például az olimpiai mozgalomnál azért ilyen szempontból mind a GEF-et, mind az ISF-et én úgy tudom, hogy kihagyták ebből a fajta egyeztetésből, amivel egyébként végül a 2021-es 2020-as olimpiának a cyber atléta vonalához a játékokat kigondolta az IOC. Ugye ott a GTS volt jelen, ami talán ez van a legközelebb egyébként ahhoz az e-sportok a szisztémával, amivel egyébként az ISF vagy a GF is építkezik, illetve mi is magunk itt a szövetségben. A többi játék azok olyan sportszimulációs játék voltak, amik nagyon kevesen játszottak.
Uh-huh. Arra térjünk ki, hogy ugye te a Hunesnek az elnöke vagy, van körül 45-50 tagotok, ugye, tagszervezetek?
50 fölött
van. Már 50 fölött, oké. Vannak sportcsapatok is, konkrétan, akiket mondjuk a fotball világából ismerünk, fotball derékenyesen mondtam, szóval tehát a Honvéd, Debrecen, MTK.
Debrecen az nem tagunk, a Honvéd, a DVTK.
A DVTK az nem a Debrecen?
Nem, az a Diósgyőr.
A Bocsika, most azért megköveznek, elnézést. Fradi, mert szóval most nagyon Fradi leigazolt egy e-sportodot.
Igen, de ők nem, így hivatalosan nem a szövetség tagjai, de ülködünk velük együtt.
Oké, okay, és vannak még, ahogy olvastam, rendezvényszervezők, tánciskolák, médiacégek tagként a szervezetben.
Nagyon széles ilyen.
Nagyon, igen. Barátta. De hogy akkor ez az egyik szervezet is. Van egy NGES nevű szervezet, a Nemzeti Gaming és E-sport Sportági Szövetség. Ők riválisaitok, vagy együttműködtök, miben hasonlítok, miben különböztök, és hogy ők hivatalos szövetségnek számítanak, államilag elismertek, vagy akkor most...
Nem tudok erről, hogy államilag elismert lenne a másik szövetség, viszont én nem szívesen megyek bele ilyen jogászkodásba ezzel kapcsolatban. Ugye ők sportági szövetségként definiálják magukat. Mi, ahogy említettem, sportjogi oldalról úgy gondoljuk, és úgy látjuk, hogy ez nem fér bele a sport törvény keretébe. Másik oldal ugye az NGES-nek nincsenek nemzetközi kapcsolódásai se az Európai Szövetségben, se a nemzetközi globális, vagy az ISF-ben sincsen teljes jogú tagsága. Ez a része igazából őket nagyon hátráltatja abba, hogy akár sportági szövetségként, szakszövetségként működjenek. Azt gondolom, hogy ezt jogászoknak kell dönteni ezt a vitát. Vagy
De egyik őtök sem tag akkor, tehát államilag elismert.
Mi az, hogy államilag elismert? Hát a bíróság által bejegyzett.
Nem úgy értem, hogy
mindkettő civil szervezet, egyébként azt leszögezhetjük, mindkettő civil szervezet.
Akkor állami támogatást?
Nincsen, nem kapunk ilyen jellegű állami támogatást. Semmi, őróluk nem tudok nyilatkozni. De mi nem kapunk ilyen jellegű állami támogatást.
Miről szól az, hogy van két szervezet? Gyakorlatilag az érvényesülésről, vagy mondjuk a lehetséges szponzorok becsatornázásáról, vagy egyiket jobban szeretik a gamerek, a másikat a nem tudom milyen játékosok? Tehát mi a különbség?
Számos párhuzamosság van. Még amit én látok, de nem nyilatkoznék egyébként a másik szervezetből.
Hát
amit én látok, mi egy sokkal szélesebb palettán mozgunk ilyen szempontból. Egyrészt nem csak a versenyszervezés, hanem a társadalmi edukáció is egy fontos feladatunknak tekintjük, illetve tagságunkat tekintve is sokkal szélesebb a repertoár. Ugye mi klasszikus civil szervezetként nem csak sportszervezetek lehetnek tagok, tehát nálunk nagyon sok sportszervezet, nagyon sok átfedés is van egyébként a másik szervezetben azokkal a sportszervezetekkel, akik egyébként az e-sportban is tevékenykednek, ugye náluk tudomásom szerint elsősorban sportszervezetek lehetnek tagok. Nálunk ugye különböző cégek, akik egyébként a rendezvényszervezéssel, a média világával, adott esetben más olyan kapcsolódó területtel, amit te is említettél, mondom, tánciskolától kezdve a hanglemez kiadóig, nagyon sok olyan partnerünk van, aki nem közvetlenül kötődik, nem közvetlen módon kötődik az ökoszisztémához. Mi egy teljes e-sport ökoszisztémában gondolkodik, hogyha ezt a szót így kiemeltem, ami azt jelenti, hogy azok, akik egyébként ezt a vállukon hordozzák, piacorientált alapvetően az e-sport, ahogy említettem, csak a kiadók, de akár a médiacégek, akár a rendezvényszervezők is piaci kötődésű, és nem sportszervezetek. Tehát azt gondolom, és ezek tartották mozgásban eddig is a magyar e-sportot. Uh-huh. Tehát nem a sportszervezetek viszik a vállukon az e-sportnak a hazai szervezését, a hazai működését. Az egy szűk szelete a hazai e-sportnak. Ezért azt gondolom, hogy mi sokkal nagyobb területet fedünk le a hazai e-sport működéséből, mert nem szorítjuk ki belőle nyilván azokat a szervezeteket, akik egyébként ezt felépítették és ilyen formában működtetik. Míg a sportszervezetek oldaláról azért az látható, hogy egyik oldalról többféle viszonyulás van. Az egyik része az, hogy valaki eléggé kétkedve fogadja, vagy ők szkeptikus a területtel kapcsolatban, ők nem is indítanak ilyen szempontból e-sport szakosztályt, és vannak, akik egyébként ilyen szempontból haladóbban gondolkodnak, akár a Honvéd, a DVTK, vagy adott esetben az MTK, ahol egyébként erre külön szakágat, külön szakosztályt építettek. Ők az elejétől kezdve partnereink, és ott vannak ugye a szövetségben, és ami még számunkra nagyon fontos, hogy mi számos olyan stratégiai partnerséget kötöttünk itt a Diák Sport Szövetséggel például, akik érintettek azokban az életkori korosztályokban, akik egyébként az e-sportban is mozognak, illetve a videójátékokhoz köthetők, ugyanígy az egyetem és főiskolai vonalon, illetve ha így nézem, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetsége is,
hát az még logikus, igen.
Ahol egyébként vannak olyan kötődések, ahol közös meccet tud lenni. Mi itt partnerei vagyunk egyébként a hagyományos sportszövetségeknek, egyébként az MLS-szel is volt ilyen együttműködésünk, vagy a röplabda szövetsége, tehát számos olyan hagyományos sportszervezettel kapcsolatba kerültük, akik egyébként keresik a kapcsolódást a fiatalokhoz, és keresik a kapcsolódást ez a digitális világhoz. Mi partnerek vagyunk, illetve hát igyekszünk közös projekteket létrehozni velük.
Azt jól hallottam, hogy volt egy ilyen autós Forma 1-es szimulátor VB, és a Verstappen meg valami másik Forma 1-es pilóta az eléggé hátul végzett?
Hát igen, a pandémia jó pár olyan ilyen pótléka volt ilyen szempontból, amikor elmaradtak Forma 1-es futamok, amikor igyekeztek ezzel a szimulátor sportvonallal megszólítani azt a közönséget, mert egyébként kinézetében meg a versenynek a menetében az teljesen hasonló, mint a Forma 1, és ugye hasonló izgalmakkal is jár, és itt igen, itt találkozott, volt, hogy találkozott valós pilóta, meg szimulátor sportoló, és nem feltétlenül a valós pilóták voltak a legjobban teljesítők, de vannak egyébként, és erre hadd mondjak egy példát a mi bajnokságunkból, például a Kis Norbi, ő ugye a kamion versenyzőnk, viszont virtuálisan iRacingben ez egy autószimulátor játék, abban is versenyzett, például a magyar bajnokságból harmadik helyezett lett, tehát abban is, tehát hogy ott is jelen van, de vannak ilyen jellegű együttállások, tehát ez a Mihelis Norbi is, meg többen ugye ebből a közegből jöttek, tehát ott van talán a legkönnyebb átjárás, vagy ilyen szempontból kapcsolódás, úgyhogy az autó és motorsport az ilyen szempontból egy jó közös meccet tud lenni a szimulátor sportversenyek.
Az lesz majd nagy szám, amikor ilyen e-sport nagy rendezvényen a világban mondjuk meghívják, nem tudom, a Neymart, meg a mondjál valakit, és saját magukkal játszanak. Uh-huh. Mert ugye az mindig látjuk, hogy a focisták igazítanak a szállodai szobában, mint PlayStation.
Neymar egyébként nagy cségós. Tehát ő neki van cségót is sokat. Tehát nem csak ezzel. Nem csak a FIFA-hoz vagy a virtuális futballhoz kötődik.
Az e-sport játékokban 3 éves kortól van már minden korosztálynak elérhető játék. A hazánkban szervezett versenyek 7 plusz és a feletti besorolást kapott játékoktól vannak. Fontos beszélni arról, hogy milyen problémák, milyen veszélyek jelentkezhetnek különböző játéktípusoknál, illetve mi a szülők szerepe. A legfontosabb dolog, hogy itt is, mint számos más területén, az életnek érzelmi bántalmazás érheti a gyereket, ami magában foglalja a zaklatásokat, a gyermek megalázását vagy megijesztését egy játék, vagy éppen a játékhoz köthető csetelések során. Nyilvánvalóak a kockázatok online vagy offline téren, ahol közvetlenül és felügyelet nélkül férhetnek hozzá a gyermekek a játékhoz. Az e-sportok gyakorlása során a gyermekekre, fiatalokra leselkedő veszélyek megegyeznek a hagyományos sportok területén megjelenő káros tevékenységekkel, például dopping, korrupció vagy éppen a meccsek eladása. Komoly probléma lehet továbbá, hogy a fiatalok szabályozások nélkül költhetnek nagy mennyiségű pénzt a játékokon belül, amely függőséget alakíthat ki. A játékok úgynevezett lootboxok jutalmazási rendszerét a pénznyerő automaták működéséhez lehet hasonlítani. De mit tehetnek a szülők? Nyilván meghatározó téma, hogy a gyermekek mennyit és mikor számítógépezzenek, internetezzenek, videójátékozzanak. Az E-net felmérése szerint a 18 éven aluli gyerekek közel fele, 48%-a játszik videójátékokkal. A szülők 63%-a szabályozza, hogy gyermeke mennyi időt játszhat videójátékokkal. Ezen kívül 47%-a szabályozza, hogy milyen típusú játékokkal játszhat a gyermek, és a szülők 30%-a a videójátékon belüli pénzköltést is ellenőrzi. Ez elég alacsony szám tekintve, hogy az ő pénzüket költik. Ugyanebből a kutatásból kiderül, hogy a szülők 20%-a semmilyen módon nem korlátozza, nem is ellenőrzi gyermeke videójáték használatát. Fontos, hogy a szülő tisztában legyen azzal, mely korosztálynak szól az a játék, amit a gyermeke szeretne megvenni, vagy már éppen meg is vett, és miért kapta ezt a besorolást. Tehát a játék tartalma milyen elemeket foglal magába, erőszak, durva beszéd, vagy éppen szex. Tényleg nem szeretnék szemforgató hipokritának tűnni, de mindenképpen érdemes ezeket végig zongorázni, sok kellemetlenséget kerülhetünk el. Érdemes együtt játszani a gyerekkel, vásárlás után is beszélgetni a játékban lévő tartalomról. Tájékoztatni, információt adni, megakadályozni a félreértéseket. Elmondani, hogy adott játék miért nem megfelelő. Meg kell határozni, hogy mennyi időt töltet hetente játékkal, hétköznap és hétvégén. Fel kell hívni a gyerek figyelmét a játék közbeni rendszeres szünetekre. Tudom, hogy ez az egész felsorolás nagyon old school, de ha magamra gondolok, nálam senki sem szabályozta, és persze lehet mondani, hogy de hát belőled is ember lett, és túlélted ezeket a dolgokat, de emlékszem, hogy voltak kialvatlan éjszakáim, voltak rossz álmaim, és voltak függőségi jelek, amik mindig vissza akartak csalogatni a játékhoz, úgyhogy magamnak kellett a szüleim helyett megparancsolni azt, hogy nem, eddig és nem tovább. A szülőknek nyilván ellenőrizni kell, hogy a játékokhoz milyen további letölthető tartalmakat lehet vásárolni. Mivel az e-sport játékokat virtuális közösségekben játsszák, így ismeretlenekkel is kapcsolatba léphetnek a gyermekek. A gyerek figyelmét fel kell hívni, hogy ne adjon ki személyes adatot, és jelezze, hogyha a játékos társa nem megfelelően viselkedik. Hogyha a gyerek versenyre jelentkezik, akkor ellenőrizni kell a kiírást, a feltételeket, a játék korhatárát. Hát igen, sok feladat, de én hiszek abban, hogy a játéknak sokkal inkább építő, mint romboló hatása van. Nyilván az oktatásban is fel lehet használni, de egy csomó lehetőséget nyújt a probléma megoldó készségek fejlesztésére. Nyilván a szülőknek ez egy kihívás, hiszen növekszik a generáció közötti szakadék, más nyelvet beszélünk, más dolgok érdekelnek minket, néha azt sem értjük, hogy mit mond a gyerek, mert más szókészletet használ. Szóval ez mind nem csak az informatikai forradalom miatt van, hanem az idők változnak. Egyébként a videójátékokat nagy vállalatok is használják konkrét edukatív célból. Mindaz, amiről eddig beszéltem, egy szóval foglalható össze. Gamifikáció. Tehát, hogy hogyan fordíthatjuk a videójátékokban lévő játékelemeket előnyünkre. Legyünk akár egyének vagy vállalatok. Például az emberi erőforrás menedzsment területére is megérkezett a gamifikáció. Korábban az emberi erőforrás menedzsment 3 klasszikus feladatot szervezett. Bérszámfejtést, személyi tevékenységet és szociális ellátást. Mára a toborzás lett a HR egyik alapvető feladata, a gamifikáció pedig az egyik legkreatívabb és a legmodernebb szűrőrendszer a megfelelő munkaerő kiválasztásához. És azt se feledjük, hogy egy jól összerakott videójáték pontosan olyan hatásokat tud eredményezni, mint mondjuk amit a hagyományos sportoktól várnánk, vagy mondjuk egy hobbitól, vagy akár a munkahelyünktől. Pozitív visszajelzést, optimális terhelést, kihívást, játékélményt, flow-t akár, ahol a kihívás és a játékélmény arányos egymással, sikerélményt, és végül azt, hogy amikor haladunk a cél felé, ne unjuk meg a dolgot, tehát egyfajta szintezés is legyen benne. És arról sem szabad megfeledkezni, hogy mennyire fontos a gamifikációban a pszichológia, tehát a mentális teljesítő képességnek a kidomborodása. A motorikus képességek mellett magas szintű stratégiai gondolkodásmódra, helyzetfelismerésre és villámgyors döntéshozatali képességre van szükség egy-egy játékban. Ezeknek a képességeknek a fejlesztése a való életben is hasznosul.
Mennyi pénz van ebben a sportágban? Tehát olvastam, hogy 2019-ben a Fortnite játék VB-jén egy 16 éves srác 3 millió dollárt kapott a sikere után. Ugye Djokovic akkor a Wimbledoni Grand Slam győzelemért 2,9 milliót kapott, Tiger Woods egy Master sikerért 2 millió dollárt, szóval Ez rendben van, mert minden annyit ér, amennyit össze lehet szedni belőle, vagy ahogy a piac szabályozza. De ki adja össze ezt a pénzt? Ezek szponzorpénzek? Vagy a játékgyártók, a publishereknek a pénzei? Vagy a jegybevételekből?
Hát itt igazából mindegyik, amiket említettél, tehát mindegyikből van nyilván ez kapcsolódása hozzá. De a legtöbb esetben mondjuk itt ezt a Fortnite esetében, hogy a kiadó az, aki ezt a nagy versenyt üzemeltette, vagy ilyen formában bedobta a prize pool-t. Általában egyébként a kiadók mindegyik nagy e-sport címben igyekeznek ezeket a világeseményeket, a Counter-Strike-ban Major, a League of Legends-ban Worlds, vagy az LEC, ami meg az európai kicsiben, ugye a kontinentálisan a versenysorozat, ezek kötődnek a kiadóhoz erőteljesen. De kiadója válogatja, hogy mennyire vonódik be. Nagyon jó példa erre például a Dota 2, ahol az International ennek a legnagyobb világeseménye. Ott lényegében részben közösségi finanszírozásban is működik a nyeremény alap. Tehát,
az 24 millió dollár, amit ott szétosztanak, tehát 6,5 milliárd forint.
Minden évben növekszik egyébként, ez az érdekes, hogy minden évben növekszik. Pontosan ezt akarom elmondani, hogy mi az oka, hogy ez tud növekedni. Ugye 1 millió dollárral indult, és ez most már 20, uh-huh. most már talán 30 millió dollárt is közelíti. Most a 2021-es adatot pontosan nem tudom, de igen, jól mondott, tehát ezek ilyen hatalmas nagy tétek.
Ezzel szemben, Magyarországon 9 millió az összdíjasztása a Magyar Esport Bajnokságnak. Ezt nem ti szervezitek, ezt azt hiszem a másik szervezet szervezi, de ott 9 millióval hirdették meg. Tehát, hogy
nekünk 12 millió volt az idei, és volt, nem több verseny is, 12 millió volt a Magyar Nemzeti Esport Bajnokságnak a díjazása, és 6 millió forint volt a Tipmix Pro Chego Masters.
Ezt egy ember nyeri el, vagy egy csapat?
Ezt különböző játékokból szét van osztva, de az a szám is, amit te mondtál, ez több játékra vonatkozik.
Na, csak az arányokat ez nézzük, hogy az International nevű versenyhez képest a 24 millió dollár.
Igen, csak hogy az International egy darab van, ez meg minden évben rendszeresen megy, és ilyen szempontból azért mások is az arányok a magyar fizetések, meg mondjuk a globális e-sport fizetések között. De igen, az International ez nagyon kiugró, tehát az összes többi nagyon, tehát pár millió dollártól. Tehát azt mondjuk, hogy 1 millió dollártól fölfelé az már ilyen szempontból azok kiemelt díjazások, de az International a legmagasabban kiemelt, ha így nézzük ezekhez képest is. Visszatérve, hogy ez hogyan is tevődik össze, mert ez egy érdekes történet. Ennek egy részét a kiadó dobja be, másik részét pedig olyan virtuális javakon keresztül gyűjti össze, amiket a játékosok dobnak össze. Tehát konkrétan a kiadó kiad egy olyan jellegű skint, egy olyan optikai tuningot a különböző karakterek felé, amik egyébként a játékban vannak, vagy annak egy speciális kinézetét, és ezt megveszik a játékosok.
Kitől? A kiadótól?
Hát konkrétan a játékon belül ez egy in-game költés.
De ez mondjuk...
A kiadótól.
Ebből egy darab van? Mondjuk egy speciális sisakból egy darab van?
Nem úgy egy darab, hogy egy van a világon, hanem nyilván ez egy ilyen szempontból unique tár, tehát hogy bárki ezt, csak aki megvásárolja, azt kaphatja meg. Illetve lényegében egy ilyen csomagot tudsz venni, amiben egyébként hozzáférés kapsz a versenynek a közvetítéséhez, in-game közvetítéséhez, amiben egyedi kameranézetekből, meg akár VR platformon is követheted ugye a verseny. Az abban az évben direkt a versenyhez kapcsolódóan ilyen unique skinek, tehát ilyen egyedi skinek és egyedi virtuális tárgyak, amik a játékon belül hasznosíthatók. Ezt így megkapod egy csomagba, és ezért te fizetsz X pénzt, ennek a 25%-át beleteszi a price poolba a kiadó, 75%-at pedig marad a kiadónál. Szóval ez egy elég jó biznisz a kiadónak is.
Aha.
Tehát ennek a többszöröse, amit te itt látsz díjazásként, annak a többszörösét keresi rajta a kiadó. Tehát ilyen formában itt például a közösség finanszírozza meg. De mondjuk egy Worlds-nél ott más a helyzet, vagy egy Major-nél ott általában a kiadó. Tehát a kiadó bedobja a magát az 1 millió dollárt, vagy a 1,5 millió dollárt, 2 millió dollárt, amit ő erre szán, és az a díjazása. Tehát elsősorban a kiadók, amik nem kiadóhoz kötődő versenyek, ott pedig nyilván a szponzorok, illetve maga a szervező csapat gyűjti össze rá pénzt.
Tehát úgy tűnik, hogy a kiadók itt a legerősebb játékosok.
Hát a kiadók a legerősebbek, nyilván azért, hogy náluk mozgató. Vannak a szellemi jogok, másik oldalról meg a versenyszervezési licenszeket is ők adják ki, de azért a globális versenyszervezők szövetségnek a szerepe is egyre nő, mert ők mozgatják a játékosokat, ha idézik.
Ők építik ezeket az úgynevezett e-stadionokat? E-sportarénákat?
Nem feltétlenül, de nyilván vannak olyan kiadók. Itt is az a játéka válogatja, hogy miben gondolkodunk, de a többsége azok piaci projektek, amik nem csak versenyekre szolgálnak, hanem
rendezvényekre.
Tehát ezek rendezvények.
Tehát nem úgy képzeljük, hogy ezekben csak és kizárólag e-sport játékokat bonyolítanak le, nem egy olyan, mint egy szimacsarnok mondjuk, ugye?
Igen, inkább úgy nézzük, hogy ezek egy multifunkcionális ilyen szórakoztató központok tudnak lenni, ahol egyébként nem csak e-sport jelenhet meg, hanem egyéb más rendezvény is jelen lehet. De nyilván funkcióit tekintve azért speciális egyedi funkciókkal kell rendelkezni, az, hogy e-sportra alkalmas legyen. Nyilván olyan megjelenítő eszközökkel, olyan előkészítéssel internet oldalról, hogyha infrastruktúrális oldalról, ami egyébként befogadhatóvá teszi számára ez a verseny közeget is.
Mi a helyzet a dopingolással, ami nagyon furcsán hangzik ebben a sportban, de ha csak arra gondolok, hogy ugye nyilván vannak még legális rásegítő dolgok, most egy magyar üdítőital, vagy energiaital gyártó jött ki célzottan gamereknek szóló italokkal, amiben ilyen vitamin, olyan koffein, élénkítő, koncentrálás segítő dolgok vannak. Ez még nyilván nem doping listás. Egyáltalán van-e a doping ellenőrzés, és ha van, az milyen formában történik, illetve ti a dopingot inkább arra értitek, hogy szoftvermódosítás? Tehát valaki megbütykül egy gépet? És az hogy tudja megbütykülni? Úgy azt gondolom, hogy oda viszik ezeket, nem? És mindenkinek ugyanaz van.
Jó, tehát külön választva a két területet, ugye ha itt a játék manipulációs, sport manipulációs részt, az e-sport manipulációs részt nézzük, akkor ugye nyilván egyik fele az lehet, amikor tehát a doping, amikor bevesz valamilyen szert, vagy olyan formában ezzel próbálja javítani a teljesítményét. Ez egyébként idehaza még ilyen jellegű dopingvizsgálatok nem voltak, viszont a közeljövőben be fogjuk vezetni mi is egyébként a versenyünkkel, ugyanis a Nemzetközi E-sport Szövetség az együttműködésre lépett a VADÁ-val, és ilyen formában a TAG szervezetei számára is ezt...
És ki fogja ezt finanszírozni? Ez 200 000 forint egy dopingvizsgálat körülbelül.
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Mi egyelőre az irányvonalakat kaptuk meg a Nemzetközi Szövetségtől. Ezt a hazai doping bizottsággal nyilván nekünk le kell még tárgyalni. De a lényeg az, hogy ez az irány, ez megjelent az e-sportban is. Ez a része. Itt egyébként, hogyha a szereket nézzük, akkor van egy speciális szer, az Adderall. Talán ez egy ismertebb figyelemért, vagy koncentrációja vittószer. Ez egy időben elég felkapott volt az e-sportolók körében.
De erre nem kellett vény, hanem ezt megkiválthatod a patikával.
Igen, ilyen figyelemzavaros, vagy ADHD-s gyerekek esetében, meg fiatalok esetében írta fel az orvos. Nyilván ezt ráleltek, vagy ilyen formában elkezdték használni. Ezt követően kezdte egyébként az ESL is, meg a nagyobb versenyszervezők figyelni azt, ezt tiltott szerként, és a dopik tesztek, akkor kezdtek el megjelenni az e-sportban egyébként itt történetileg. Ez az egyik vonala. A másik vonala az, amiről te is beszéltél, hogy valamilyen formában, szoftveres vagy hardveres formában próbálja manipulálni a játékot egy-egy játékos. Itt ugye amivel ezek az úgynevezett cheatek, amivel különböző olyan jogosulatlan előnyhöz juthat a játékos, ami egyébként...
Ez programozás szint tisztán?
Ez egyik oldalról nyilván az, hogy belenyúl az adatfolyamba, ami egyébként zajlik a játékban, módosítja valahol a szoftvert, módosítja valahol az adatfolyamot. Erre egyébként vannak speciális olyan szoftverek, amik azt figyelik, hogy van-e ilyen szoftver egyébként a gépeden, ezek az úgynevezett anti-cheat megoldások. Ebből igyekszünk mi egyébként a legmodernebb, meg legátfogóbb megoldásokat a mi saját versenyünkhez is alkalmazni. Például a Counter-Strike versenyeknél, az online versenyek azok kifejezetten veszélyesek ilyen szempontból.
Igen,
otthonról játszik. Ami fontos itt az, hogy olyan jellegű szervereket, olyan jellegű infrastruktúrát építettünk ki a hazai Cségó versenyünknél, aminél ez a legmodernebb, tehát ezt használják egyébként a legtöbb globális formán, ez az SEA-nak a szerver környezete, ahol külön van egy olyan figyelő mechanizmus, ami egyébként ezt ellenőrzi a játékosokat ilyen formában, hogy ők módosítottak-e rajta, hogy bármilyen formában futhat-e ilyen jellegű megoldás, de ez kicsit olyan, mint a dopping esetében az, hogy igyekeznek egyébként a cheat gyártók előrébb tartani, mint az anti-cheat megoldások, de azért elég jól kiszűrhető az adatfolyamnak a módosítása, tehát ebben ilyen szempontból azért...
Ez kb. A torrent oldalaknál az, hogy miért csatlakozza a haditengerészethez, amikor lehet kalóz is, ugye?
Mondjuk akár ez, de a másik része az, hogy a, viszont a globális versenyeken, illetve hát amíg nem volt pandémia, de nyilván mi is igyekeztünk a nagy versenyeknek a döntőit élőben megrendezni, ahol pontosan az, hogy egyrészt az eszközt is tudott ellenőrizni, másik oldalról pedig ott áll mögötte a versenybíró, és látja, hogy mi történik a gépén. Szóval ez ellenőrizhető, meg kontrollálható.
Ez nagyon érdekes, mert a honlapotokról letöltető jó pár jegyzőkönyv, amikor valakit eltiltotok csalásért, vagy manipulációért. Azért mondom, hogy szórakozhatom, mert ugye nicknémek vannak benne, meg ilyenek, hogy nem tudom, bejelentkezett a másik felhasználó nevével, és azzal,
sokkal károsabb
azzal játszott. Szóval én tudom, hogy ezek komoly dolgok, csak így olvasva még ugye nincs hozzászokva itt a szem, meg az agy, hogy ilyen témákban ilyen komoly jegyzőkönyvek készülnek.
Igen, ez mondjuk lehet, hogy megmosolyogtató a másik oldalról, viszont én azt gondolom, hogy minél komolyabban vesszük, meg minél komolyabban kezeljük ezeket a helyzeteket, annál komolyabban vehetőek vagyunk mi is e-sport szintjén, meg a csapatok, meg a játékosok számára is annál komolyabb a tevékenység, hogy következményei vannak. Ugye az például egy nagyon káros jelenség, hogyha úgy próbálják manipulálni a játékot, hogy nem az játszik, aki egyébként regisztrálva van, vagy versenyengedélyt kapott. Ilyet olvashattál, ahol voltak olyan ügyeink, amikor fiatalabb játékosok játszottak a ligába, mint egyébként, ami engedélyezett volt. Ilyenkor kénytelenek vagyunk nyilván eltiltani, meg a csapatot büntetni, mert példát kell statuálnunk, mert ez az egyik legnagyobb rákfenéje tud lenni, amikor úgy manipulálják, hogy nem az ember az, aki egyébként játszik, mint aki egyébként regisztrálva van. Ez egyébként az online ligáknál fordul elő, és ott nehézség leginkább, hogy ilyen jellegű account sharing. Ezt egyébként maguk a kiadók is tiltják, tehát hogy minket ugye a licensz oldalról a kiadók is ilyen szempontból befolyásolnak a felé, hogy ezek ellen fel kell lépni, de amúgy is nyilván ez ellenében megy a tiszta játéknak, meg ellenében megy annak, amit egyébként mi a játékos környezet vagy a versenykörnyezetünkkel felépítünk, úgyhogy ezek ellen fel kell lépni.
Versenyeken szokott lenni óvás?
Persze.
Ott van egy játék, ő egy admin egyébként, vagy játékvezető, vagy mi?
Mi versenybírónak hívjuk, de ezek nyilván így a közkeletű kifejezés, az admin, ezt is szokták használni rá. Egyrészt ő adminisztrálja nyilván az eseményeket, mik történtek egy-egy mérkőzésen, mik történnek az adott ligában, az adott fordulóiba. Másik oldalról megkezelik azokat az eseteket, amikor egy-egy csapattól vagy játékostól jön be olyan jellegű visszajelzés, hogy visszaélés történt, hogy bármiféle olyan szabályszerűs. Hát nagyon egyszerű dolgok vannak, tehát például ez az eset is, amit te említettél, amit olvashattál a jegyzőkönyvben, vagy akár a határozatban, ott is a másik csapat jelzése alapján, ugyanis azok között volt a játékosok
tehát
között.
Tehát most online versenyekről beszélünk.
Online verseny.
Mert amikor egy ilyen arénában van a játék, akkor az...
Ott is lehet egyébként előfordulhat ilyen, tehát hogy a körülmények nyomán, vagy adott esetben olyan játékos inzultus történik, tehát nem tudom, a chatben, vagy élőszóban sértegeti egyik játékos a másikat. Tehát előfordulhat.
Mit mondanak? Mondja, mit mondanak? Tehát hát
a hate speech az ilyen, egyrészt a
személyes... Mint a köcsög, vagy a béna,
ilyen? Például ilyenek. Tehát ugye ezek ellen is fellépünk nyilván, nélkül az a célunk, hogy ez egyfajta ilyen nevelési feladatunk is, ez azt gondolom, szövetségi oldal, meg a versenybírók oldal, el, hogy a normális emberi méltósággal és magatartással zajlódjanak ezek a versenyek. Ez, tudod, azért ez egy nagyon érdekes terület, mert konkrétan egyfajta ilyen nevelési pótlék is vagyunk ilyen formában, mert ugye az internet világára se az intézmény, se az oktatás, se annak a szabadidős része, se a szülők nem fordítanak, azt gondolom, elegendő figyelmet, és ilyen formában a közösségek nevelgetik egymást. Uh-huh. Tehát mi nekünk szövetségként ezeket a játékos közösségeket, ahonnan az internet nagy szabad világából bárki bárkinek beszólhat, bárki bárkinek kritizálhat, bárki bárkire lehet egy pár rossz szava, azt abból egy olyan közösséget, amit olyan közösséget próbálunk nevelni, ami egyébként hasonlít ilyen szempontból a hagyományos sport szervezeti felépítéshez, ahol
jó, van egy van ez a dumálás.
Van ilyen, de nyilván az például, hogy a bíróval hogyan beszélsz, vagy a, nem tudom, az edződdel hogyan beszélsz.
Itt is van sárga, a piros lap, vagy egyszerűen rögtön szakció.
Más jellegű, de igen, nagyon egyszerűsítve, vagy hasonlatként igen, de büntető pontokat osztunk nyilván a csapatoknak, a játékosok, és hogy X szám összegyűlik, akkor azért pénzlevonást kapnak mondjuk a díjazásból, vagy eltiltást kapnak.
De hogy van idejük venet közben írni a másiknak? Nem értem, folyik a játék, hát ott kell fognak joystick.
Hát, beszéltünk róla, nagyon sok billentyűleütést tudnak csinálni egy időben, tehát érted, hogyha mondjuk egy akciójátékban lelőnek, akkor te ott spektálsz utána, nézed, hogy mi történik, akkor tudsz, hozzá tudsz szólni. Vagy olyan esetben, amikor egy mobába is visszaküldenek a bázisra, mert leütötték a karakteredet, akkor ott van egy rövid szünete.
És mi van, ha lefagy a gép mondjuk mellett közül, vagy online izzék közül, elmegy az internet, és akkor onnan folytatjátok attól az állástól?
Például leesik egy játékos, akkor úgynevezett ilyen technikai szünet van, és akkor...
Leesik úgy érted a netről?
Leesik a netről, például leesik a szerverről, vagy ezt nyilván ezt jelzi az adminok felé, akkor pauzoljuk a játékot, és megpróbáljuk azokat a körülményeket visszahozni. Nyilván ilyen, olyan is lehet, hogy mindenki leesik egyszerre, tehát van olyan lehetőség, vagy történt már olyan, hogy mondjuk egy globális leállás volt a verseny közben, és akkor el kellett halasztani a mérkőzést. Tehát vannak ilyenek, ugye ez egy technikai sport is ilyen formában, tehát hogyha ilyen technikai nehézség történik, akkor arra reagálnunk kell. De vannak egyébként taktikai jellegű szünetek is, amikor meg ugyanúgy időkérés, mint egyébként a sportban a kosárlabdával.
És akkor beszél az edzővel, hogy kimegy pisilni?
Konkrétan akkor az edző beszél. Elmondja a coach, hogy látja.
Az edző kiöregedett sportoló?
Maguk is játékosok általában az edzők. Igen, olyanok, akik már abba hagyták a játékot, és mondjuk taktikailag vagy tapasztalat szintjén azért a többiek fölött vannak, és próbálják a csapat szinten értelmezni a játékot. Mondjuk egy Counter-Strike-ban, mondjuk egy élő versenyen az edző ott tud állni a játékosok mögött, és tud úgy időt kér, és akkor a játékosokat eligazítja, hogy most ne erre figyelj, most ezt csináld, nézd azt, hogy az ellenfél ebből a szögből fog jönni, meg hasonlók. Tehát, hogy amiket egy külső szemmel vissza tud jelezni gyorsan.
Kiírtok egy versenyt, hogy határozott meg a szabályokat? Tehát mondjuk egy FIFA, amivel én is játszom, azért ezt jobban el tudom kézdeni, azért mondom ezt példaként, hogy akkor megállapodtok, hogy egy meccs az 8 perces. Hogy választjátok ki a csapatokat? Tehát nyilván nem mindegy, hogy te mondjuk Magyarországgal vagy éppen a francia válogatottal.
Ha FIFA-t nézzük, ott van egy FIFA Women's Masters nevezetű versenysorozatunk, ami egy ilyen grassroots jellegű történet. Ott a szabályalkotás az úgy néz ki, hogy egyrészt minden évben ugye megújul a játék, vagy egy új verzió jelenik meg. Itt a kiadónak vannak ilyen community ajánlásai egyik oldalról, szabályzat szintjén, másrészt licenszelési oldalról, hogy mik azok a keretek, amiknek meg kell felelni. És nyilván ezekből a globális szabályzatokból ebből tudunk táplálkozni, illetve abból, ami a saját korábbi szabályzataink. Illetve ki szoktuk kérni a játékosok véleményét is erről. Például nálunk ugye van a FIFA-nak van a futmódja, meg van mondjuk az olyan jellegű friendly mérkőzések, ahol te is mondtál, ahol mondjuk a Magyarországot választja, akkor az nyilván úgy gondolod, hogy hátrányban lenne, de azoknak van olyan beállítási megoldás, amikor minden csapatnak egyforma értékei vannak, és ilyen formában az elveszik. Nem cheat, nem cheat.
Hogy lehet belenyúlni így? Hát én bele tudnék így nyúlni.
Van, persze, a játékbeállítási megoldásokban simán be tudod konfigurálni.
Tehát egy szintre tudom hozni a csapatokat?
Igen.
És ilyenkor, ha viszont egy szintre hozzák, akkor...
Akkor tök mindegy, hogy melyik csapattal vagy, akkor ugyanolyan adottságokkal indulsz. De a futmódban ott például ott úgy válogatják össze a csapatokat, tehát ott ugye kvázi ilyen álomcsapatot gyártanak a játékosok, és azzal mérkőznek meg egymással az ő általuk. Így lehet az, hogy mondjuk, nem tudom, Pelé, meg Puskás is ott van a csapatban, meg Ronaldo, meg nem tudom,
Tehát csak a neveket hozzák be, de a képességeik...
A képességeik, tehát ott nem, itt a futnál, ott konkrétan játékos értékek vannak, ott megvannak a játékosoknak különböző erősségei, és ezek valóban a játékban is erősebbek. Viszont ezekből ugyanolyan csapatot, tehát lehet olyan, hogy két Ronaldo van, mindkét csapatban van egy Ronaldo, vagy mindkét csapatban van egy Puskás öcsi. Szóval ilyen államcsapatokat építenek, és abból azokat eresztik össze az online formátumban, és itt például ott is meg tudunk határozni olyan fajta értéket, hogy melyek azok a lapértékek, amik fölött már nem lehetnek játékosok a csapatba. De ilyen jellegű
az autós kártyák. Ez tök érdekes, tehát hogy oké, van egy meccs, online közvetítik. Tehát én játszom Magyarországról, az ellenfele mondjuk, ott csücsül Münchenben, szünet, vagy nem tudom, amikor kérek egy időt, és átállítom a stratégiát, vagy cserélek, vagy nem tudom, azt ő, mivel online közvetítés van, ő látja az ellenfelem?
Hát az online közvetítések azok úgy működnek általában, hogy késleltetéssel. Tehát nem az élő képet adjuk. És ez nem csak a FIFA-ban, hanem több játékban is így van. És alapvetően azt, hogy te milyen beállításaid vannak, azokat csak akkor látja, hogy te magad is kiküldöd a jelet. Mondjuk itt a FIFA-nál speciál pont úgy működik, mert a FIFA-ban nincsen spektátor mód, ami egy nagyon fontos része egyébként, hogy valamiben e-sport legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy lehessen harmadik személyként is látni a mérkőzést, és nem úgy, hogy ott állsz a játékos mögött.
Igen.
De itt például a FIFA-ban úgy működnek a közvetítések, hogy az online ligákat a játékosoktól bekérjük a saját képüket. Tehát ők streamelik nekünk, mi meg azt rendezzük egy közvetítésre. Szóval ilyen formában a késletelés az egy fontos része, hogy ne agy az legyen, hogy élőben látja, hogy mi történik. Más jellegű játékokban a spektátor módon van, mi határozzuk meg azokat a kameraszögeket, meg azokat a pontokat, amiben látható a játék, például a Counter-Strike-ban. A játék közvetítésekben például azt is látod, hogy hova néz éppen a játékos, tehát egy ilyen meghosszabbított nyillal látjuk azt, hogy ő neki merre néz éppen a puskacsővel, és merre figyel, illetve tudsz olyan kameraszögeket nézni, hogy egyrészt hogy a játékosnak a saját nézetébe beleugrasz, vagy pedig egy olyan külső nézetet, ahol rálátsz a csapatra, vagy az adott területre. Szóval sokkal szabadabb ilyen szempontból a közvetíthetősége, mint például egy FIFA-nál, ahol csak a játékos képet látod.
És akik nyerik ezeket a bajnokságokat, belül lesznek a válogatottak?
Hát a válogatott története az igazából nagyon rövid még, tehát ugye ebbe az évben nevezhettünk először válogatottakat világbajnokságra, ugye az ISF tagság révén, de egyébként most még decemberben lesz még egy válogatott túránk Szingapurba, az meg a GEF-nek a versenysorozatára megyünk. Több játék van egyébként, van ilyen e-futball, CS:GO volt, Dota, illetve Tekken, ugye az ISFV-ben. Azokból lettek a válogatottak, tehát van egy ajánlása a Nemzetközi Szövetségnek, hogy vagy kiválasztásos módszerrel, vagy pedig válogató versenyek révén válasszuk ki a játékosokat. Mi úgy döntöttünk idén, hogy ezt mindkét módszert kipróbáljuk, ugye ez volt az első év, amikor küldhettünk játékosokat. Volt, amiben végül is úgy mixeltünk össze csapatot, de mindegyik játékot tartottunk egyébként válogató versenyt, ahova jelentkezhetett bárki. És ezek a jelentkezők között ugye megnéztük a mérkőzéseket, itt azért a rendezvény és versenybizottság a Hunesznek egyébként eléggé mélyen benne volt ebbe a sztoriba, illetve a most épülő szakágainknak a szakmai személyzete, akik nyilván szakmai szempontok alapján utána összeválogattuk azokat a játékosokat, akik képviselték Magyarországot. Az egyéni játékokban nyilván ezeknek a versenynek a győztesei voltak inkább, vagy hogyha a győztes nem tudott valami miatt, ugye itt a pandémia az eléggé bekorlátozta a lehetőségeinket, mondjuk nem tudom, valakinek volt oltása, vagy nem.
De az mondjuk azt gondolom, a pandémia az pont a e-sportban egy
rendszer. Igen, csak a fizikai volt. Jelenlétet kívánó történet. Például Eilatban mentük ugye Izraelbe versenyezni, ott a Dota csapatban többször is kellett változtatni, mert vagy nem felelt meg egészségügyek, nem olyan oltást kapott. Igen. Például, nagyon profán, de nem olyan oltást kapott, amit elfogadnak Izraelbe, akkor nem engedték be, és őt nem tudtuk vinni játékost. Uh-huh. Vagy nem volt beoltva még, és emiatt sem engedte Izrael. Szóval ilyen jellegű megkötések azért itt is vannak a fizikai jelenlétnél. Az online versenyeknél ott nyilván ez kevésbé számít, de ugye ezek a világversenyek, ezek fizikai döntővel zárulnak. Ugye van egy nemzeti válogató része, utána jön egy regionális selejtező rész, amikor a környező országokat Európába, több csoportba versenyzünk, és akkor ennek az innen kijutó csapatok kerülnek az élő döntőre, ami a világbajnokság.
És akkor ugye nálatok például lehet kérni tagfelvételként az, hogy non-profit vagy profit orientált tag legyen. Ez összefüggésben azzal, hogy ki lesz válogatott, vagy ez csak azzal van összefüggésben, hogy mondjuk ki az, aki nem tudom, szponzorpénzeket kaphat? Tehát mit jelent pontosan nálatok?
Ez lényegében csak a szervezetnek a működési formátumára vonatkozik. Itt a tagdíjban van különbség, egyébként jogaikat tekintve ugyanannyit ér mindkét tagság, csak aki mondjuk piaci alapon szerveződő cégként többet járul hozzá, vagy többen járul hozzá a közös kasszához.
Nagyon sok mindent megtudtunk szerintem erről a számomra terra inkognitáról, és örülök, hogy tudtunk beszélni, mert ez szerintem mindig fontos út a előítéleteknek a leküzdéséhez, már hogyha van valakiben ilyen belső igény. Azzal kezdtük, hogy e-sport, sport-e, zárjuk is ezzel, hogy mit üzensz azoknak, akik még mindig mondjuk kétkedve fogadják, vagy fenntartásaik vannak, és mondjuk nem olyan nagy a tolerancia szintje, mint az enyém például.
Két dolog szerintem nagyon fontos. Az egyik az, amiről már régóta itt többször a beszélgetésben spoilereztem, ez a digitális sportvonal. Ugyanis van egy nagyon új szakágunk, ez a VR eszközöket felhasználó, tehát a VR megoldást, a virtuális valóság eszközöket használó vonala egyébként a videójátékoknak és az e-sportnak, ahol ugyanolyan vetélkedés zajlik, vagy sport jellegű versenyzés zajlik, mint egyébként a többi e-sportban, viszont egész testes mozgást igényel. Tehát ugye ezekkel az eszközökkel, a VR szemüveggel, meg a kontroll eszközökkel te valós fizikai mozgást végzel. Tehát mondjuk egy játékban le kell hasonlani, akkor le kell hasonlod.
Igen, de mégsem találkozol az elemekkel, széllel, vízzel, esővel, földdel.
Hát ezekkel nyilván nem tudsz találkozni, ha csak nem esőben, meg szélben játszol. Tehát lehet egyébként ilyen formában stimulálni még a játékosokat, és lehet ezzel zavarni a koncentrációt, de nem, alapvetően nem ez a cél, nem az élményszerzés a cél, hanem nyilván ugye a versenyzés. És ez például egy olyan területe, aminek a speciális szegmens a digitális sport, ahol találkoznak a hagyományos sport mozgások és az e-sportnak a digitális vagy virtuális közege. Itt mondjuk egy virtuális box, vagy egy olyan küzdősport, amiben egyébként a mozgások azok jól követhetők ezekkel az eszközökkel, azok akár egy olyan útja is lehet, és azt gondolom ez a sport, hagyományos sportvilág számára is egy nagyon fontos terület lehet, főleg egyébként a pandémiás időszakokban, vagy az ilyen jellegű járványi időszakban, ahol leáll a sport, hogy ezzel egyébként az edzettséget, a rehabilitációt, a rekreációt ezzel lehet egyébként helyettesíteni, illetve a nagy fizikai távolságokat áthidalni, tehát játszhatsz egy ausztrál boxolóval ugyanúgy, nyilván nem fogod érezni az ütését. Bár mondjuk pneumatikus megoldásokkal még azt is megoldható, hogy valahogy élesztest, hogy a testütést ér, vagy hasonló, de nyilván nem az ilyen jellegű teljes szimulációi teljesről van a cél, hanem a mozgásoknak a minél tökéletesebb véghezvitele. Tehát ez a része azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó terület lehet, ami egyébként kapcsolódó és támogatja mindkét területet. A másik dolog pedig az, ami nagyon sokan azt gondolják, hogy tisztelt a kivételnek, hogy az e-sport az a hagyományos sporttól, a fizikai mozgástól veszi el az időt, hogy annak a konkurenciája, hogy igazából a kettő nem tud ilyen formában megélni egymás mellett, és hogy mi az e-sport szövetség oldaláról, mi konkrétan arra próbáljuk rávenni a fiatalokat, hogy inkább a gép előtt üljenek. Ezt szeretnénk nagyon gyorsan rövidre zárni. Egyáltalán nem az a célunk, hogy minél több játékost vagy fiatalt e-sportolóvá tegyünk, hanem mi egy olyan jellegű tudatosságot szeretnénk és képviselünk a videójátékosok között, ami egyébként célt ad annak a tevékenységnek, ami egyébként szórakozás vagy egy idő eltöltés. És egyáltalán nem arról szól, hogy meg akarjuk győzni ezeket a fiatalokat, hanem olyan keretek közé akarjuk terelni az ő tevékenységüket, aminek van eredménye, aminek van ilyen szempontból távlata, és nem csak az e-sport vagy a videójátékos tevékenység az, ami egyébként erre értendő, hanem a körülöttes szakma, a körülöttes karrierutak, amik egyébként elvonatkoztatunk nyilván a videójátéktól, azért egy irodai munkánál, vagy bármiféle olyan jellegű alkotó munkánál, ami vagy adminisztratív munkánál is előjönnek. Tehát az, hogy gép előtt ülünk, az nem a videójátékoknak köszönhető csak, hanem azok a munkakörök, hagyományos munkakörök, amik egyébként szellemi munkát végezik, nagy része egyébként gép előtt ül, és ilyen formában irodai munka tevékenység vagy képesség használt szempontjából, ezek ugyan a rokon területek itt is. Tehát az e-sportot, illetve a videójátékot lehet úgy tekinteni, hogy konkurenciája a fizikai mozgásnak, de lehet egyébként úgy is hozzá viszonyulni szerintem, hogy karrier lehetőség egyébként azok számára, akik ebben szeretnék kiélni.
Olyannyira, hogy ahogy olvastam, Ázsia egyes részén a profi e-sport játékossá válás az egyik legvágyottabb munka a fiatalok számára.
Hát igen, Dél-Koreában például mondom, ott olyan, mint a rockstárok olyan státuszban vannak a legnagyobb játékosok, több milliós rajongótáborral és rengeteg szponzorral és támogatóval a háttérben, a stábokkal. Nyilván nagyon távol van ez tőlünk, meg nem is ugyanaz a kultúra, de azt gondolom, hogy maga az életben az a digitalizáció és a digitális kompetenciák az egy olyan terület már, ami megkerülhetetlen, és ebben egy olyan digitális alapélményé vált a videójáték, ami olyan, mint akár a mozi vagy más művészeti ágakat is hozhatnék ide példaként. Sokan egyébként ilyenfajta technológiai művészetnek is gondolják a videójátékos ipart. Mi pedig nyilván az a része vagyunk ennek, aki nem a művészetet vagy a technológiát látja ebben, hanem inkább a teljesítményt és a vetélkedést és azt a fajta sportszerű vagy sportműködési formátumot, ami egyébként a hagyományos sportokban már mondjuk több száz éves hagyományokra.
Ez jó, ez a sportszerű működés digitális keretek között.
Pontosan.
És ha gyermeked 7 éves lesz, akkor mit fogsz neki mondani, hogy gyere, menjünk le focizni a grundra, vagy gyere, fifázzunk egyet?
Kislányom van, úgyhogy ilyen szempontból a foci nem biztos, hogy ő neki a... De ki tudja majd, igazából nem fogom
eltudni
sem a digitális élvezetektől, vagy az ilyen jellegű élményektől, ezt nem szeretném egyébként elhatárolni, de azért nyilván keretek közé kell szorítani, hogy egyébként mi az e-sportolók esetében az edzésidő. Ugyanúgy én azt gondolom, hogy itt a nevelésben nagyon fontos az, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt, ahol az egészséges életmód, testmozgás és az a digitális élmények találkoznak.
És az egyenlő arányú szerinted?
Hát attól függ, hogy milyen életkor.
Köszönöm szépen, Bíró Balázs.
Nagyon szépen. Köszönöm a lehetőséget.
Hát ennyi volt a második rész, nyilván az elsőt már abszolváltátok. Ha tetszett az adás és szeretnétek valahogy meghálálni, akkor a www.hospiceház.hu/adományozás linken tegyétek ezt. Köszönöm és sziasztok!
A műsor a Béton partnere.